Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány 87 magyar és egy amerikai állampolgárt szállított haza a Közel-Keletről, jelentette be késő este Szijjártó Péter. Az elmúlt évek egyik legjelentősebb evakuációs művelete került biztonságos szakaszba, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Donald Trump amerikai elnök válságtanácskozást tartott biztonsági tanácsadóival, amelyen az Izrael és Irán közötti eszkalálódó konfliktus kapcsán egy esetleges amerikai csapás lehetőségét vitatták meg Teherán ellen. A Daily Mail benfentes forrásokra hivatkozva azt írta, az elnök azt mérlegeli, csatlakozzon-e Izraelhez az iráni nukleáris létesítmények, köztük a fordovi atomlétesítmény elleni támadásban. Izrael időközben már arra szólította fel Teherán lakóit, hogy hagyják el a várost, mielőtt drónokkal támadást indítanak ellene. Az izraeli védelmi erők éjszaka támadást intéztek iráni nukleáris és rakétagyártó létesítmények ellen. Közleményük szerint centrifugagyártó üzemet és számos fegyvergyártó objektumot támadtak meg. Ezeket az elmúlt órákban végrehajtották Teherán térségében, és az IDF állítása szerint 50 harci repülőgép vett részt a műveletben. A centrifugák olyan gépek, amelyek az urán dúsítására szolgálnak. Tömeges támadás történt Kijevben, egy 9 emeletes házat romboltak le éjjel az orosz csapások, Vitalij Klitschko polgármester 22 halálos áldozatról számolt be, civilek. Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválásra az orosz olajról az Európai Bizottság tegnap bemutatott javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződéseket jövő nyárig, a hosszú távúak pedig legkésőbb 2027 végéig maradhatnak érvényben. A javaslat a külgazdasági és külügyminiszter szerint azt jelenteni, hogy rövid időn belül 26 milliárd köbméternyi Magyarországra vezető földgázszállítási kapacitást ittaknak ki. A barátsági olajvezeték két ága közül pedig csak az egyik maradhatna hosszabb távon aktív, tudatta Szijjártó Péter. A szlovák miniszterelnök úgy látja, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozása több lehetőséget, mint hátrányt jelentene országa számára. Robert Fico kijelentette, Pozsony támogatja Ukrajna EU tagságát, a NATO tagságot ugyanakkor nem tudja elképzelni. Elfogadta a jövő évi költségvetést tegnap az országgyűlés. A kormány jövőre 3,4%-os gazdasági növekedéssel és 3,7%-os hiánnyal számol. Az államadóság 73,2%-ről 72,6%-ra csökkenhet. A parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint idén élelmiszer utalványt kaphatnak a nyugdíjasok. A Magyar Posta ősztől kézbesíti mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak a 30 ezer forintos utalványokat. Ezeken kizárólag hideg élelmiszert lehet venni, készpénzre nem válthatók át és nem örökölhetők. Megszavazta tegnap az országgyűlés kormánypárti többsége a kampányköltések felső határának eltörlését. A költési limitet 2013-ban vezette be a Fidesz, hogy biztosítsák a választás tisztaságát és az esélyegyenlőséget a pártok és jelöltek között. Június elejéig 114,7 megawatt teljesítményű energiatároló létesült, számolt be a hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A Mavir az energia irányítója által kimutatott gyors előrehaladás a 2023 végi adathoz képest már ötszörös gyarapodást jelent, a nyár folyamán újabb jelentős létesítmények bekapcsolásával bővülnek tovább a hazai tárolói képességek, tudatta a tárca. Rendellenes feszültség ingadozás okozta az április végi áramszünetet Spanyolországban, ismertette az ökológiai átmenetért felelős miniszter az incidens vizsgálatára létrehozott bizottság jelentését. Sara Ágeszen elmondta, az országos méretű áramkimaradást több tényező okozta, a feszültség ingadozása miatt túlfeszültség keletkezett, amely leállások láncreakcióját indított el a rendszerben, miután a tartalék erőművek nem tudták stabilizálni a hálózatokat. A tárcavezető beszámolt arról, hogy mindössze 21 másodperc alatt megkezdődtek az erőművek leállásai, az elsőként Granadával kezdve. Ismét túl magas sókoncentrációt mértek a Kisküküllőben, ezért Maros megyében több helyen leállították az ivóvízellátást, folytatódik tehát a kávária Székelyföldön. A hatóságok 16 településen tartják fenn a vészhelyzetet. Eközben további halpusztulás várható, a Paradi sóbányából pedig még mindig nem kezdték meg a víz kiszivattyúzását. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sokat süt ma a nap, csapadék nem hullik értelemszerűen, a szél pedig a legtöbb helyen gyenge vagy mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! A Szent István Gimnázium jubilómi szimfonikus zenekarát ismerhetjük meg a mai műsorban. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Gimnáziumból. Annak is a kis terméből, ahol próbára készül a Szent István Gimnázium jubileumi szimfonikus zenekara. A zenekar vezetője Juhász Bence. Tudni kell a zenekarról, hogy az elődje 1955-ben alakult, és annak a 40 éves évfordulóján a tagok alakítottak egy újabb zenekart, és ennek a neve a Szent István Gimnázium jubileumi szimfonikus zenekar. Juhász Bence egy fiatalember, ő nem régóta vezeti a kart, miután elvégezte a tanulmányait, tanult Amsterdamban, New Yorkban, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, mint kóruskarnagy. Mit kell tudni önről?
Hát röviden össze lett foglalva, annyit még érdemes tudni, hogy doktoriskolát is elvégeztem, és jelenleg a Kecskeméti Kodályintézetnek vagyok az oktatója, és a Szent István jubileumi zenekaron kívül még a muzikaszonóra kamara zenekarnak is vezető karmestere vagyok.
Ön ebben a zenekarban játszott is?
Nem, én nem ebben a zenekarban, de én ebben az intézményben tanultam a középiskolában, és egy másik zenekari családnak voltam én a tagja hosszú éveken keresztül, ez a zeneiskolának volt a szimfonikus zenekara.
Honnan jön a zene iránti vonzódása?
Érdekes, mert a családban nincsen zenész, csak felfedezték, hogy nekem van zenei hallásom, és a szüleim támaszkodtak az engem körülvevő pedagógusoknak a tanácsaira, és akkor elvittek először egy zenei általános iskolába, ott is az osztálytársaim közül én úgy kitűntem, hogy affinitásom van a zene iránt, akkor először operába kezd, a szüleim operába vittek az Erkel Színházba. Nagyon sok előadást, mondjam, teljes repertoárt megnéztem én az általános iskola éveim alatt, és akkor utána kerültem én ide a Szent István Konziba, szakgimnáziumba, ahol én szolfés szakon végeztem, és utána mentem tovább Amsterdamba.
Tehát akkor hangszeren nem is játszott.
De nekem elsődleges egy hegedű volt az első hangszerem, de én úgy éreztem, hogy engem sokkal jobban érdekel az elméleti része a zenélésnek. Nem csak pusztán az elméleti, de ebbe az irányba mentem a középiskolába, és akkor ebből nőtt ki igazából az, hogy én karmester vagy kórusvezetés irányába szeretnék elmozdulni a későbbiekben.
Tehát a középiskola után akkor rögtön Amsterdamba ment tanulni.
Igen, 2012-ben én ott kezdtem el a 4 éves tanulmányaimat, és a 4 éves tanulmányaim alatt mentem ki egy fél évre az Egyesült Államokba.
És miket tanult külföldön?
Amiket az ember a zeneművészeti egyetemeken általánosságban szokott, zeneelméletet, zenetörténetet, szolfést, összhangzattant, kamarazenét, ütőhangszert, zongorát természetesen, és maga hát a vezényléshez tartozó mindenféle tárgyak, a repertoárnak az ismerete, a kargyakorlat.
Mennyiben másabb a budapesti képzés, mint a külföldi?
A külföldi képzésnél azt tapasztaltam, hogy sokkal nagyobb teret engednek a kreativitásnak, és nem annyira vezetett, és nem annyira irányított a képzés, mert természetesen vannak lefektetett paraméterek, amik mentén kell nekünk teljesíteni, de például Budapesten ott egy nagyon előre kijelölt, hát egy konzervatívabb képzés volt. Ez volt a nagy különbség, hogy még külföldön a saját kreativitásunkra hagyatkoztunk, itthon inkább a mesterek, akik minket körülvettek, ők egyengedték a mi tanulmányainkat.
Igen, tulajdonképpen abból az alkalomból jöttünk, hogy a Szent Angéla iskola fellépett a Carmina Burana című előadással a MÜPÁ-ban, és nem csak az iskola énekara énekelt, hanem a Szent István zenekar is játszott, és azt Juhász Bence vezényelte. Hogy sikerült ez az előadás?
Két koncertünk volt, azt érdemes tudni, mert volt egy február 22-én egy főpróba, inkább az egy főpróba volt, és utána volt február 25-én kedden a nagy koncert a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, Én nagyon, nagyon boldog voltam az eredménnyel, mert azt éreztem, hogy mindenki 120%-ot adott a kórusokból és a zenekarokból, és az a családias környezet, hát ugye a közönségnek jelentős százaléka kapcsolódik valamilyen szálon az együttesekhez. Egy olyan közeget teremtettek, amiben igazából élmény volt muzsikálni és adni.
Tehát nem ez az első darab, amit bemutattak közösen az énekkarral. Minket dolgoztak még együtt.
Ez a második közös munkánk volt, közös zenélésünk. 2023-ban Kodálynak a születésnapján adtuk elő a Szent Angéla iskolában a Psalmus Hungaricus. Ott is kettő előadás volt, és ezen felbuzdulva a tanárokkal úgy döntöttünk, igazából egy héttel később, hogy folytassuk ezt a megkezdett munkát, és már küldtük is át egymásnak a Kármina Buránának a kottáját, és elindult egy kezdetben csak egy álmodozás, és szeptembertől meg egy nagyon komoly munka, nagyon komoly segítséggel, hogy megszülethessen a február 25-i koncert.
Azt is mondjuk el, hogy jótékonysági célból készültek ilyen sokat, és jótékonysági célból volt az előadás. Sikerült előre lépni ebben az ügyben? Egy versenyzongorát szeretne venni az iskola.
A két együttesről beszélünk. Bevallom, szerintem nem tudom, hogy mi lett a mérleg, de úgy gondolom, hogy a Szent Angéla iskola meg fogja tudni venni a zongoráját. Mert ugye két intézmény volt, mindkettő intézmény megnevezte azt a célt, amit szeretne a jótékonyság során majd, nem tudom, amit kitűzött célt szeretne elérni. Én úgy gondolom, hogy a Szent Angéla iskolának ez egy jól sikerült projekt volt.
És önök a szimfonikus zenekar mit szeretnének vásárolni?
Nekünk évek óta benne van igazából az alapítástól fogva az alapító okiratunkban, hogy feltörekvő fiatal zenészeknek koncertezési lehetőséget adni, és most a cél az, hogy nem csak koncertezési lehetőséget adni, hanem a megnyilvánulás mellett őket természetesen valami honoráriumban is részesíteni, szóval igazából folytatni azt a munkát, amit elkezdett a zenekar. Ennek a munkának vagyok amúgy én is az egyik eredménye, hogy én is így kerültem ide a csapathoz 6 éve, de hát most már azt érzem, hogy nekem is ideje az utánam következő, vagy hát a kortársaimat is beemelni ebbe a zenei életbe, és őket is támogatni.
Ez a zenekar már sok évtizede létezik, most önök is már az új zenekar. Mi alapján állítja össze a műsort, a repertoárt?
Az egész iskolára, az egész Szent István zenei műhelyre jellemző az oktató-nevelői munka. Úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy ez egy komoly felnőttekből álló zenekar, de zenészekként itt is nagyon fontos a tanítás része a zenélésnek. És én pont emiatt, amikor átvettem az együttest, akkor hátrébb léptem egyet, és könnyebb művekkel, vagy hát általam könnyebbnek megvalósítható műveket választottam, pont azért, hogy hogy közösen tudjunk épülni. Ez jelentett a kezdetben kisebb szimfóniákat, kisebb oratórikus műveket, de eljutottunk addig az évek alatt, hogy a 2024 júliusában már mi mutattuk be magyar zenekarként először Dürüflének a Requiemjének nagy zenekari változatát, Luciano Berio-nak a Puccini Turandothoz írt befejezését a Zeneakadémián, szóval most már nagyon komoly kortárs, 20. századi oratórikus és szólóműveket is jegyez az együttes.
És korábban mi volt jellemző rájuk, miket játszottak?
Úgy tettem vissza az elődeimnek a plakátjain, hogy többségben voltak a nagy romantikus szimfonikus művek. Én próbáltam ezt szélesíteni, hogy kisebb kamarább jellegű műveket is beemeljek a repertoárba, valamint az olasz és a francia komponistáknak is a műveit szeretném előtérbe helyezni, mert azt tapasztalom, hogy itthon nagyon nagy befolyással bír a német nyelvterület, ami nagyon helyes és gyönyörű dolgok vannak, de hogy háttérbe szorul emellett az olasz és a francia repertoár. Én ezt kitűztem, hogy itt, ha nem is erre felépíteni egy teljes koncertet, de valamilyen szintig beemelni ezeknek a komponistáknak is a műveit.
És mire készülnek? Mi lesz a következő műsor?
A következő koncertünk június 14-én lesz. Ez egy kicsit még távoli időpont, de a művek miatt szükség van erre a felkészülési időre. Dvorzsák 9. Újvilág szimfóniája lesz majd hallható, valamint Arrigo Boitónak, Giuseppe Verdinek a barátjának és kortársának, aki szintén zeneszerző volt és librettista, a Mefisztofelé operájának a prológusa fog elhangzani.
Külföldön is bemutatják ezt a darabot?
Nem, ez csak itthon fog megszólalni, a Szent István Zeneházban, Zuglóban.
Van esetleg lemezük?
A Psalmus Hungaricusból készült lemez, a közös a Szent Angélás koncerten, és tudtommal a Kármina Buránából is lesz majd. Tudom, hogy ez a kettő van a lesz a zenekarnak a birtokában.
És ön milyen örömet talál a munkájában?
Az, hogy falhatom a repertoárt. Azért két zenekarnak a vezető karmesterének lenni, az azt jelenti, hogy két együttesnek állíthatom össze az évad tervét. Mivel ez egy méretében, tagságában ez egy sokkal nagyobb zenekar, itt a nagy romantikus műveket tudom előtérbe helyezni, még a másik helynek a kamaráv jellegű korai barokk művek, klasszikus zeneszerzők alkotását tudom repertoárra tűzni. Ez a legnagyobb kincs, amit én kaphatok.
Avas Andrea cellón játszik, Szőke Zoltán pedig első hegedűs. Ők is felléptek a Carmina Burán előadáson, és tudni kell, hogy Szőke Zoltán tagja volt annak a zenekarnak, a Szent István Jubileumi Szimfonikus Zenekarnak az elődje volt, ami 1954-ben alakult. Ő akkor 5 évet játszott a zenekarban. Annak a zenekarnak a 40. évfordulóján összejöttek a régi tagok, és az újak is, és nagy lelkesedéssel megalakították ezt az új zenekart, aminek az a neve, hogy Szent István Jubileumi Szimfonikus Zenekar, a Szent István Iskolának a zenekara. Kérdezzük először Szőke Zoltánt, hogy milyen élményei vannak az első zenekarról, ami 1954-ben alakult, ő 1955-ben kezdett el ott játszani.
1955-ben Záboski József, aki alapító kardagya volt ennek a zenekarnak, énektanárunk volt az akkor első István gimnáziumnak nevezett iskolába. 2 évvel azelőtt Kodály Zoltán javaslatára vezették be azt, hogy énektanítás legyen a középiskolában, és úgy került 1954-ben Záboski József énektanárnak a mi iskolába. Tehát ő a mi osztályunkban éneket tanított, és amikor bejött az első énekórára, megkérdezte, gyerekek, ki játszik valami hangszeren? Hát én jelentkeztem, hogy én már hegedülök 6 éve. Jó, akkor te jössz a zenekarba. Így ment a zenekar szervezés. Hát az első évben én még 3. hegedűt játszottam, mert akkor még nem volt brácsa szóló. Aztán később években aztán egyre bővült a zenekar is, a műsora is, úgyhogy egyre több művet játszottunk. Már 3. Beethoven 5. szimfóniát játszottuk. Délelőtre az egész iskolát összeterelték a nagy terembe, ahol próbáltunk, és végighallgatták a Beethoven szimfóniát, zenei nevelés címszó alatt.
Miket játszottak az elmúlt évtizedekben?
Gyakorlatilag hosszú idő alatt én nagyon sok mindent játszottam. Az első években nagyon emlékezetes koncert volt a Hegynek a búcsú szimfóniája, amit 1958-ban adtunk elő, amikor az első koncertmesterünket, Mirotai Györgyöt búcsúztattuk az István gimnáziumban. Igazi gyertyás koncert volt, nagyon hangulatos, ez úgy megragadt bennem. Tehát akkor már nagyon sok Beethoven karfantáziát is játszottunk azokban az időben. Antal Istvánnal, Beethoven zongora versenyt, szóval nagyon sok művet már az alatt a kezdeti időszakban is.
Abban az időben még nem sok zenekar volt, merre felé játszottak, hol léptek fel?
Először az első István gimnáziumban játszottunk ott a nagy teremben. Nagyon emlékezetes volt nyári táborunk Balatonfenyvesen, ahol 57-ben a hadseregtől leszerelt sátrakba, tábori konyhákkal együtt rendeztünk be ott egy tábort, az ottani ipariskolának a üdülőjébe próbáltunk, nagyon emlékezetes nyár volt. A Teleki Blankás lányokkal énekeltünk együtt, mert Záborski István a környező gimnáziumban mindenütt a lányoknak, akkor még külön lány és fiú gimnázium volt, a lányoknak énekkart szervezett. Ők is lent voltunk együtt, ez volt az egyik emlékezetes ilyen koncert, és amikor 4. voltam, akkor már a Zeneakadémián is adtunk koncertet, például Bach 2. verseny 2 zongorással, az már akkor nagyon felfutó szakasza volt sok próbával a zenekarnak.
Ön mikor csatlakozott a zenekarhoz?
Én 1989-ben csatlakoztam először a zenekarhoz, akkor körülbelül 9 évig voltam tagja, akkor nagy zenekarnak hívtuk ezt a zenekart, aztán a jubileumon, amikor megalakult, akkor utána én otthon voltam gyerekekkel elég sokáig, úgyhogy most körülbelül 15 éve csatlakoztam rendszerességgel ehhez a zenekarhoz.
Hány tagja van a zenekarnak?
Alkalmanként egyre több, a vonoskar a legnépesebb, és attól függően, hogy milyen a szimfonikus, mi nagyon sok szimfósunk is van, 60-70-en is szoktunk játszani egy-egy alkalommal.
Elég sűrűn próbálhatnak, ha ilyen nagy műveket játszanak.
Hetente egyszer van próbánk, hogyha valami komolyabb projekt van, mint most, akkor azért vannak még extra próbáink is.
És ön milyen örömet talál a zenélésben?
Engem teljesen kikapcsol, én egyébként profinak számítok, tehát én zenetanár vagyok, és tulajdonképpen ez a kapocs a hangszeremmel, amikor nem én adok tanárként, hanem én kapok a zenétől.
Régóta játszik?
Hát én 7 éves koromban kezdtem el csellózni, úgyhogy hát most már nem merem mondani, hogy fél évszázada.
Akkor már sok művet megismert, és sok felé terjesztették a világban. Merre felé jártak?
Én nem voltam ott, de Svájcban járt a zenekar, elég sokat még a rendszerváltás előtt, ami akkor nagyon nagy dolog volt. Valaha volt Nyugat-Németországban is megfordult a zenekar, talán Olaszország is volt.
Mit ad önnek a zene?
Hát örömöt, tehát nem tudok jobb szót mondani. Tényleg az, hogy ki tud kapcsolni a mindennapokból, szívesen jövök zenekarra, és mindig föltöltődve megyek haza zenekarról, tehát a családom az sokszor nem tudja, hogy mi van velem, mert egy második, harmadik műszakot is letolok még este 9 után a háztartásban, mert hogy annyira föltölt az ott töltött 2,5 óra.
Otthon is kell gyakorolni, vagy elég a próba?
Kellene gyakorolni, ha nehezebb dolgok vannak, akkor persze megnézi az ember, meg mivel én szólamvezető vagyok, ezért nekem kötelességem is, hogy tudjam a szólamot, a vonásnemeket beírjam előre, hogy a lehetőleg ne a próbákon kelljen vacakolni ezekkel, úgyhogy kell gyakorolni otthon is egy picit.
Hogyan jellemezné a Carmina Buránát?
Egy csodálatos mű, nagyon érdekes, népszerű, hangvételi, nagyon jól énekelhető. Engem meglepett, hogy milyen sok periódusszerű felépítése van, úgy, mint a Mozart zenében, hogy 8-asával taglódik. Nagyon érdekes a ritmusa, és fantasztikusan jó a hangszerelése, de a rengeteg ütő hangszere. És a kórusok is szépek, egy kiemelkedő mű. Nem könnyű játszani, nagyon oda kell figyelni, sok apró belépéssel, de nagyon lelkiismeretesen próbál velünk a karnagyunk, Juhász Bence, aki tényleg olyan aprólékosan végigves mindent, ha valami nem stimmel, akkor szólamunként próbál velünk. Előírja pontosan próbánként azt, hogy mettől meddig mit nézünk meg gondosan, ami nem sikerült. Úgyhogy ezzel biztosítható, hogy annak ellenére, hogy amatőr zenekar vagyunk, én úgy érzem, hogy igazán profi színvonalon tudunk olyan műveket előadni, amit vállalunk.
Sok évtized elmúlt az első zenekar alapítása óta, sokat változott a világ. Változott a zenekar is?
Ez egy nehéz kérdés. Én azt hiszem, hogy aki a zenekarban játszott, az, hogy játszott, mindig szerette a zenét, és befogadta a zenét, anélkül nem lehet ezt vállalni, mert azért az, hogy munka mellett, hát én most már nyugdíjas gépészmérnök vagyok, de hogy munka mellett valaki vállaljon az, hogy hangszeresen zenére egy zenekarba, az azt is jelenti, hogy azért otthon elő kell venni a hangszert. Egy énekkaros azért megteheti azt, hogy talán csak elég a beéneklés egy kórusba, de egy zenekarnál muszáj otthon is gyakorolni ahhoz, hogy legalábbis egy ilyen szinten meg tudjon szólani egy zenemű.
És önökhöz, mint vonós hangszerekhez, milyen volt a szerző? Könnyű vagy nehéz játszani a művet?
A csellistáknak nem annyira vészes a szólam, számolni kell. A hegedűsöknek azért sokkal több virtuóz rész van, vagy kényes, legalábbis úgy mondanám, hogy kényesen megszólaló rész van. Mi élvezzük a zenét.
És hol szoktak fellépni, esetleg templomokba jártak már műsort adni?
Van egy rendszeres eseményünk a Szent István Bazilikában, hogy legyen még egy Szent István. Karácsony tájékán a karácsony megelőző adventi időszakban szoktunk közös koncertet adni a gimnáziumnak a kórusával, és akkor ott persze szerepelünk, de volt már, hogy a Kassai téren is szerepeltünk, Gazdagréten is rendszeresen játszunk most már, előfordulunk templomokban is.
És milyen tervei vannak a zenekarnak?
Már most bejelentette Juhász Bence, hogy júniusban a Szent István zeneházban, a Kolumbusz utcában fogunk játszani egy Dvorzsák 9. szimfóniát, és azon túl most már 2002 óta minden évben van nyári táborunk Tokajban. Ugyanis az alapító karmesterünk Záborszky József ott született, édesapja ott volt kántortanító, úgyhogy a szíve mindig visszahúzta, ezért az ottani nyári táborok mindig külön élményt jelentenek nekünk.
Ön is részt szokott venni a nyári táborban?
Igen, az nekünk mindig egy első, amit beírunk a nyáron a naptárba.
Hogy telik a tábor? Miket csinálnak?
Napi 2 próba van, délelőtt egy, délután egy, közte eszünk, feltöltődünk, és aztán szokott lenni vagy közös sportolás, vagy van egyik nap borkóstoló is külön a zenekarnak szervezve. Úgyhogy úgy összetartás van szerintem akkor is.
Tehát megismerték egymást, jó barátságban vannak a zenekari tagokkal, számíthatnak egymásra jóban, rosszban, hogy működik ez?
Hát összetartóak, akik ismerjük egymást, nem könnyű mindenkit ismerni, mert hát azért elég kiterjedt az egész zenekari tagság, a fúvósokkal, akik alkalmanként többen nehezebb összeismerkedni, de hát különösen a belső tagok, akik Tokajban is járnak a nyári táborban, jól ismerik egymást.
És a nők, ők is ismerik egymást?
Persze, hát sok közös témánk van, Hát nálunk például a csellószólamban sok nagy családos anya van, úgyhogy mindig megbeszéljük, hogy ki hol tart éppen a történetben.
Az első István gimnázium zenekarának megalakulása után az első nagy szimfonikus mű, amit nagy gondossággal betanított Záborski József alapító karnagyunk, Beethoven 5. szimfóniája volt. Ezt a szimfóniát a gimnázium tanulói előtt adtuk elő a nagyterembe, amik sokáig a hangversenytermünk volt az Ajtosi Dülesorba, egy délelőtti program keretében, Konorod igazgató segítségével az egész diákság, az összes tanuló részt vett rajta, meghallgatták, ez a zenei nevelésüknek a szerves része volt.
A zenekar egyik tagja itt van velünk, Uszta Józsefnek hívják, és Nagy Bőgős. Ő régen ebbe az gimnáziumba járt, igaz, akkor még nem Szent Istvánnak hívták, hanem...
Tehát első István gimnáziumnak hívták a gimnáziumot, hát a Szent nélkül, de minden tekintetben egy nagyon kiváló gimnáziumban volt részem járni, ráadásul matek tagozatra. Nagyon nagyra becsültük a matematikát, és emellett a zenét is természetesen, amit Záborski tanár úr ismertetett meg belünk a zenekar keretében, amiben nem egyszer volt alkalmunk többek között a Ferencsik karnagy úrral is zeneakadémián.
Akkor ön tagja volt annak az első zenekarnak is?
Hát nem az első, ez itt 54-ben alakult a zenekar, és én 1964-ben csatlakoztam a gimnáziumhoz felvételi után, 64-től 68-ig koptattam a gimnáziumnak a padjait, és hát ez alatt az idő alatt én aktív tagja voltam a zenekarnak is.
Milyen élményei vannak az elmúlt évtizedekről?
Hát elég hosszú beszámoló lenne. Hát a zenélést ezt természetesen soha nem hagytam abban. Én zongorázóval kezdtem, utána Lábozki tanár úr jó voltából nagybőgősként lettem a zenekar tagja. Ezért örök hálával tartozom neki, mert a zenekar az egy olyan különleges külső szemlélő számára fekete doboz, amit csak akkor lehet megismerni, ha az ember csatlakozik. És belülről megismeri azokat a élményeket, amiket sehol máshol még a hallgatóság sem tud megismerni, csak úgy, hogyha egy zenekarba aktívan tevékenykedik. És hát ezt azóta is folytatom különböző helyeken, több zenekarban vagyok, hát így a Muzika Sonorának is a nagybőgőse vagyok, amely zenekar szintén nagy részt az István zenekar tagjaiból áll, de hát másokból is. És hát ugyanaz a karmesterünk most, Juhász Bence, akivel nagyon meg vagyunk elégedve, egy fiatal, rendkívül tehetséges karmester, aki előtt nagy jövő áll.
És hogyan jellemezni a régi és az új zenekar közti különbséget?
Hát ez egy dinamikusan fejlődő alakulat, és a régi zenekarnak is voltak jobb pillanatai, ennek az új zenekarnak pedig egyre jobb pillanatai vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy a Bence vezényletével egyre nagyobb feladatokat tudunk teljesíteni. Hát ennek most a csúcspontja a Carmina Burana volt a Műpában, ami egy akkora produkció volt, ami hát minősíti a zenekart is, és hát elsősorban a karmestereket, mert karnagyokat ismer, hiszen a kórusokat több karnagy tanította be, de az egészet a Bence fogta össze, Juhász Bence, tökéletesen a szólistákkal együtt, tehát ez egy hatalmas feladat volt, nem beszélve arról, hogy a hangszerezettsége ennek a műnek nagyon gazdag, tehát olyan hangszereket is hallhattunk benne, amiket úgy általában nem.
Ez egy hangversenyterem, itt szoktak önök játszani?
Itt elsősorban a Szent István szimfonikusok szoktak gyakorolni, illetve fellépni, de a jubileumi szimfonikus zenekar is gyakran játszik ebben a teremben. Rendszerváltás után alakult ilyen formájúvá ez a terem, ahol most vagyunk. Orgona van benne, kiváló zongorák, és hát egy több száz fő befogadására alkalmas nézőtér, úgyhogy egy kiváló koncertterem. Mondom, nem egyszer játszottunk már itt.
És most mire készülnek a jubileumi zenekarral?
Hát a jubileumi zenekarral több elképzelés van, nem tudom, Bence beszélt erről. Hát egy nagyon nagy feladat vár ránk. Ha igaz, akkor a Verdi Requiem mert fogjuk megkísérelni, megtanulni, előadni, és hát a Dvorzsáknak a 9. szimfóniáját, az Új Világ szimfóniát is kitűztük célul. Hát másról most nem akarok beszélni, arról beszél majd a karmester.
Ön évtizedek óta zenél. Hogy választotta ezt a hangszert? Miért éppen ezt tetszett meg?
Nem én választottam a hangszert. Igazából a Lábozki tanár úr választotta nekem a hangszert. Amikor hát ez egy érdekes történet, nem tudom, hogy van-e rá idő, de az volt, hogy hát mi matek tagozatra jelentkeztünk, és az első énekórán a tanár úr föltette a kérdést, hogy ki tanult valami a hangszeren, és hát mi matek tagozatra jelentkeztünk, hát nem akartunk érkedni senki sem azzal, hogy most tanult zenét, vagy nem, hát meg fárasztó fölemelkedni, és senki nem jelentkezett, és akkor tanár úr mondta a következőt, és hát a zsenialitására ez jellemző, hogy mondja, hogy hát kár, mert a nyáron menne a zenekar Németországba, pedig Kelet-Németországról volt szó, és hát van egy-két hangszer, amiben hiány van, hát addig föl lehetne zárkózni, persze Tamás segítségével, és hát esetleg akkor, akik beszállnak a zenekarba, azok kimehetnének Németországba a zenekarral. Na most ez, ugye utazni egyáltalán külföldre abban az időben azért, ez visszatekintek, ez volt 1964-ben. Ez 65 nyarára vonatkozott már, igen, a 64-ben csatlakoztunk, igen, akkor az még ott nem lehetett, csak igen, ez 65 nyarára vonatkozott ez az idő. Azt hiszem, de nekem még egyszer gondolni. Lényeg az, hogy még egyszer föltette a kérdést, hogy tehát kitanult valami hangszeren, és legalább 12-en jelentkeztünk. És akkor oda jött tanár úr, kérdezte, hogy te mind, hát én mondtam, a zongorát tanul, mert én 4 éves korom óta gyakorlatilag zongorázok. Hát gyakorlatilag egy 10 éve akkor már volt kotta ismeretem, meg mindig, és akkor mondta, fiam, akkor te jó leszel nagybőgős. A másik barátomtól szintén megkérdezte, hogy csellózott a 4 évig, te is jó leszel nagybőgősnek. Az volt a feltétel, hogy jól tudjon kottát olvasni. És akkor a rákövetkező kedden pedig mondta, hogy te jelentkezel lesz a tanár úrnál, aki az operának a szóvonvezető bőgőse volt, és ő lesz a tanárod, és minden kedden, és kaptunk bőgőt abban a pillanatban. Jelentkeztem, már egy bőgővel mentem hazát, képzelték, hogy otthon ez zongora mellett még egy nagy bőgő is, hát majd elég veszélyes volt a dolog, de aztán megbarátkoztak az üleim ezzel a helyzettel, és hát így lettem én nagy bőgős. De hát nem ez a szakmám, nem szégyelném, ha nagy bőgős lennék, de nem ebből értem, úgyhogy nekünk ez a hobbink volt. Most nyugdíjas vagyok, és hát mint hobbista, nagybőgős járom a világot, voltunk Kínába, mindenhol. Nem a jubileumival, egy másik zenekarral. De hát az már egy szép dolog, hogy egyetem meghívást kaptam egy profi zenekarba.
És milyen tervei vannak, továbbra is szeretne járni, ugye?
Hát természetesen, hát amíg élek, remélek, és hát ameddig tudom, addig csinálom persze, de hát ennek vannak fizikai feltételei. Egyrészt, hogy az embernek a keze ne fájjon, egy nagybőgős barátom éppen most hagyta abba pont amiatt, mert elkezdett fájni a keze, lába, mindene, úgyhogy hát én most 75 éves vagyok, illetve múltam, hát még remélem egy pár évig azért talán kitart a szorgalom, meg a lehetőség.
Csákvári Attila, szintén a zenekar tagja, hegedűs, ő 1955-ben csatlakozott az eredeti együtteshez. Mióta zenél?
Gyakorlatilag kisgyerekkorom óta, 6 éves voltam, amikor elkezdtem úgy kicsit picseregni hegedűn, édesapám az hegedült, édesanyám az zongorázott, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy családi hagyomány az egészbe, de meg volt hozzá az érzékünk. És hát aki még mögöttünk volt, a nagypapám, ő meg énekelt ilyen szempontból, de hát azt lehet mondani, hogy nálunk meg volt a zenei mag.
És ide jött tanulni ebbe az iskolába.
Úgy volt gyakorlatilag, hogy Hát 55-ben ugye akkor kerültem volna be a gimnáziumba, én Rákospalotán laktam ott is, lakok most is, de ott volt a Dózsa gimnázium. Hát én valami úton módon, most már nem tudom pontosan, hogy hogyan volt, nekem azt mondták, hogy menj be az Istvánba, nagyon jó gimnázium, jó tanárokkal mindenben, és ez így is volt. Úgyhogy azt szerettem mondani, hogy amikor itt volt egy felvételi valami, ugye, és ott volt akkor már a Záborszky tanár úr, ugye, aki énektanár volt, meg én hasonló, és megkérdezte, hogy milyen hangszeren játszom, hát mondtam, hogy hegedűn, és fel vagy véve. Először aránylag kevesen voltunk, de hál' Istennek itt volt a közelben a Teleki Blanka lánygimnázium, és ott jöttek a lányok, és hát ide jártunk közösen az egészbe. Itt voltunk az ajtós időre sarkánál, vagy ott volt a gimnáziumunk tulajdonképpen. Akkor még a régi Rákosi rendszer volt, és nem volt teljesen normális minden abban az időben, tehát, hogy így mondjam az egészet. Na mindegy, minden héten egyszer voltunk, zenekari próbákkal, stb.-vel egyre több és több hangszer jött, és aki hiányzott tulajdonképpen, hát az valami csodálatos módon a Záborszky tanár úr mindig kölcsönözni tudta. Lényeg az volt, hogy nem csak ilyen kis amatőr alapon csináltunk, hanem kezdtünk komolyabban is a zenével foglalkozni. Na most, hát ugye aztán jött 56, és akkor visszakerültünk a régi gimnáziumba, tehát az István gimnáziumba, az ajtós időre sorra, és ott akkor már az volt, hogy volt nagy zeneterem, és hát gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy onnan kezdve volt a fejlődés gyakorlatilag. Aztán többször 50, mikor volt ez, 57, 58, stb. Akkor nyaranta mindig nyaraltunk, hát a zenekar úgy, hogy volt komplett, mindent elmentünk, és hát ez egy nagyon jó csapat lett az egészben tulajdonképpen. Én azt lehetne mondani, hogy sokat, én nem akartam tehát zenészni, nekem csak tetszett a zene gyakorlatilag. Úgyhogy aztán jött az egyetem, és utána azt lehetne mondani, hogy én kikerültem Svédországba, ott pedig elkezdtem dolgozni az Ericssonnál, és ott is volt egy zenekar tulajdonképpen, hogy az, amit itt tanultam az Istvánnál, mint olyasmi, az tip-top nagyon jól jött. Szóval azt kell mondanom, úgyhogy úgy mondhatom, hogy az, amit itt tanultam gyerekkoromban, az életem folyamán az megmaradt. Hát most már 84 éves vagyok.
És még mindig hegedül?
Hát mindig hegedülök, és hát kicsikét nehezebben megy, mert hát időnként az ujjak nem úgy mozognak, ahogy kell, és sajnos van egy másik dolog, mert nem az, hogy nem akarom, a szemmel még látják a hangjegyeket, csak már az idegrendszerem nem úgy működik, hogy kell, tehát nem tudok kapásból ugyanúgy játszani, mint a 20 évesek. Hát ez a komoly hiba az életemnek. De különben a zene az állandóan van, azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából hát legalább 2-3 órát zenehallgatásra töltök el. Aztán vannak, hát most, hogy kis olyan idők vannak, hogy most már van műholdas közvetítés, meg ilyen hasonló, tehát mindig lehet keresni valamit. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez volt az én életem, azon kívül, hogy mérnök vagyok, tehát villamos mérnök, azon kívül minden más, mondjuk a zene körül mozgott. Nagyon örülök neki, meg kell, hogy mondjam, de egy bánatomban, hogy sajnos a gyerekeim nem tanultak meg. Sajnos. De a szüleim viszont nekem megadták a lehetőséget.
A Szent István gimnáziumban voltunk, és a Szent István jubileumi zenekar tagjaival beszélgettünk, valamint a karmesterrel, Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anya Szent Egyház 5 parancsolatáról, vagy másképpen az egyház parancsolatairól Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Az első rész következik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Az egyház 5 dolgot kér a katolikusoktól. Az egyház parancsolatai, melyeket olykor félreértenek, a hívők számára azt jelentik, amit a 10 parancsolat jelent minden ember számára, ezek útjelző táblák, hogy a mennybe vivő úton meg tudjunk maradni. Idézzük hát föl ezt az 5 dolgot, ami minden katolikusnak a feladata ahhoz, hogy a keresztény élete buzgó és bensőséges, igazán krisztusi maradjon. Most engedjék meg a tisztelt rádióhallgatók, hogy ennek az 5 parancsolatnak a régebbi megfogalmazását is felolvassam, és a mostanában időszerűt is. Az egyház a Krisztus által nekiadott felhatalmazásánál fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabályozó rendelkezéseket hoz. Ezek a következők, most a régebbi megfogalmazásokat olvasom. Első, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Második, a pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Harmadik, évente gyónnyál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Negyedik, házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Ötödik, az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. És most nézzük a jelenlegi megfogalmazást. Első, vasárnap és parancsolt ünnepeken vegyél részt a szentmisén és tartózkodj a munkától és az olyan tevékenységektől, amelyek akadályozhatják e napok megszentelését. Második, bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg. Harmadik, az eukarisztiát, vagyis az oltári szentséget legalább húsvétkor vedd magadhoz, tehát legalább évente egyszer járulj szent áldozáshoz. Ezt hozzá kell tennünk, hogy még egyértelműbb legyen. Negyedik, az egyház által meghatározott napokon tartózkodj a hús eledeltől, és tartsd meg a böjtöt. Tehát a pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Visszaköszönnek azért a régi megfogalmazások, mert azok sokszor kifejezőbbek és egyértelműbbek. Ötödik, lehetőségeid szerint segítsd az egyházat anyagi szükségleteiben. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvérek! Az 5. parancssal kapcsolatban rögtön kijelentem a következőt. Az egyház fenntartásában te is vegyél részt, vedd ki a részedet. Ez a helyes szemléletmód. Tehát nem kegyet gyakorolsz, amikor valamilyen anyagiakat nyújtasz az egyház számára, nem egy külső szemlélő vagy, hanem az egyház tagja, vagy az egyházzal rokon szenvező ember. Az egyház közösségének, plébánia közösségednek, egyház községednek. Anyagi fenntartásában tehát te is vegyél részt, mert nem kívülről szemléled azt, hanem belső alakítója, teherviselője kívánsz lenni. Ezt véssük elménkbe és szívünkbe. Lehetséges-e kereszténynek lenni anélkül, hogy az Istenbe vetett hit meg ne változtatná valakinek az életmódját? Ez egy kényes kérdés, és állandó vitára ad okot a hívők között. Egyesek úgy gondolják, hogy a hit mindenek előtt magánügy. Istennel való privát magán kapcsolat, amihez senkinek semmi köze. Mások szerint annak, aki magát kereszténynek, Krisztus követőnek nevezi, kötelező betartani a bizonyos szabályokat. Az egyház az egyensúly megteremtésére törekedve bölcsen úgy döntött, hogy életbe lépteti az egyház parancsolatai, vagyis az Anyaszentegyház 5 parancsolata néven ismert előírásokat, parancsolatokat. Minden esetre rögzítsük, oszlassunk el egy tévedést. A hit az Istennel való kapcsolat, Jézus Krisztus követése soha sem magánügy, hanem a legszentebb közügy. Ha nem így közelítek ehhez a kérdéshez, akkor rossz úton járok, akkor meg kell térnem, akkor meg kell változtatnom a gondolkodásomat, az életvitelemet, a cselekedeteimet, mert a hitemet meg kell vallani mások előtt is. Az nem csak a rejtekbe való. Most az egyház 5 parancsolata ebben is próbál segíteni, ezek mintegy kiegészítik a 10 parancsolatot, de ugyanúgy a céljuk a 10 szó, ugye dekalogosz, dekalógus, ez a héberből ered, ez már egy görögös forma. Héberül, amit mi 10 parancsolatnak fordítunk, az 10 szó eredetileg. Minden ember lelkiismeretéhez szól, akár hívő, akár nem, és nem kötelező érvényű parancsot, hanem útjelző táblát, határozott, szeretetteljes felhívást jelentenek azok számára, akik életük céljának a jót, az Istent, a mennyországot választják. Ugyanígy tehát egy hívő katolikus számára az egyház 5 parancsolatának az a célja, hogy értékmérője legyen a keresztény életének. Hogy legyen hite, hogy tudja, hogy Isten szereti őt, és akarjon hozzátartozni, és ez néhány olyan cselekedetben fejeződik ki, amely legalább annyira jelképes, mint amennyire jelentős. Ha újraolvassuk őket, rájövünk, hogy a létfontosságú minimumot a legkevesebbet jelentik.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,